Rádióegyetem. Bevezetés a művészettörténetbe. Művészettörténeti kutatási módszerek. Rényi András előadása.
Hát kedves kollégák, akkor a múltkori nagyon általános bevezető tudományelmet, vagy tudományfilozófia, vagy tudományszociológiai megjegyzések után itt az idő, hogy rátérjünk a voltaképpen szorosabban vett tárgyunkra magának a művészettörténet tudománynak a mivel létére. Én ezt a mai órát is még egy ilyen másik bevezetésnek gondolom tulajdonképpen, majd szeretnék, mint említettem a múltkor, szeretnék esettanulmányokat kiragadni, és kicsit konkrétabban belemenni bizonyos műveknek a ilyen-olyan szempontú vizsgálatába, hogy lássák egy picit élő példán, hogy hogyan is dolgozik, vagy szerintem hogyan kéne dolgozni egy művészettörténésznek. Ma még inkább egy ilyen áttekintést szeretnék adni az egész területről, és egy pár kérdést jelezni, hogy milyen irányba mehetnénk tovább. Amit most elmondanó vagyok, az tulajdonképpen egy kicsit iskolás vázlata annak, amit a művészettörténetről, hát ilyen elemi szinten, mint tudományról illik tudni. A forrásom az egy német kézikönyv, van egy nagyon, most már lassan 20 éve először megjelent, és azóta már nem tudom én, a tizedik, hogy egy kiadásnál tartó, és a legjobb német művészettörténészek által írott kézikönyv, Kunstgeschichte, eine Einführung, ez a címe, és a legjelentősebb német művészettörténészek Martin Wanke, Hans Belting, Willibald Sauerländer, Wolfgang Kemp, Oskar Becsman, és még nem tudom már felsorolni az összes nevet, hogy ki mindenki írt be, tehát a legfontosabb nevek ők egy-egy ilyen, ennek a könyvnek az a szerkezete, hogy az elején egy ilyen egyszerű áttekintést nyújt az egyes területekről. Ezeket én most át fogom ugrani, egyrészt azért, mert ezt az anyagot most rövidesen fordítani kezdik, és egy digitális tananyag lesz belőle, tehát hozzáférhetővé lesz az örök számára, és mire oda jutnak. Másrészt pedig azért, mert ez egy kicsit engem untat egy picit, és elnézést kérdezik, nem szeretek unatkozni. Tehát egy kicsit ilyen iskolás leírás annak, hogy például ennek, hogy milyen tájterületei vannak a hagyományos művészettörténetnek, építészet, szobrászat, festészet, grafika, iparművészet, tehát ha ilyen tárgyakra látnak, akkor föltehetően egy művészettörténész szakértőt hívnak, és nem mondjuk irodalmárt. Ennek a kötetnek azonban van egy másik fontosabb tulajdonsága, hogy úgynevezett kezdeményezések, német Ansatz szóval fordítják ezt, kezdeményezés, vagy irányultság, vagy neki buzdulás, nem tudom, minek lehetne ezt magyarul nevezni. Különböző művészettörténeti módszertani, vagy értelmezési iskolákat, ezeket ilyen kezdeményeknek nevezik, és ezeket önálló fejezetekben az adott területek legjobb szakértői dolgozzák fel. Én is ezt a logikát szeretném majd követni, tehát megmutatni, hogy különböző típusú észjárások, vagy különböző típusú paradigmatikus gondolkodásmódok hogyan tudnak ráindulni egy-egy műre. És azt a módszert fogom követni, hogy egy művet fogok kiválasztani, vagy néhány, vagy kevés művet fogok kiválasztani, és azokon megpróbálom végig demonstrálni, hogy na, ugyanarról a műről hogyan beszél az egyik, hogyan beszél a másik, hogyan beszél a harmadik, jól plasztikusan kiderüljön a közöttük lévő különbség. De hát ezen a MUSZ feladaton keresztül kell esnünk, ehhez nem kell magyarázatot fűznöm, ezt így értik. Köszönöm. Kis bővítés. A mai művészettörténet tájterületei bővültek ehhez képest. Először is immár jó 150 éve, hogy a fotó is megjelent a képalkotó technikák között, majd annak gyors folytatásaként a film, videó, a digitális képkultúra, illetve a hálózati képkultúra. Ezek ma már mind lehetséges, tematikus területei a művészettörténeti kutatásnak. Még fontosabb bővülés, ami még mindig a tudomány területhez tartozik, tehát a tájkörökhöz tartozik, ez, amit úgy fogtam össze, hogy a művészet intézmény kutatása. De az első ötnél, a hagyományos tájterületeknél nyilvánvalóan ugye bizonyos tárgyakról van szó, bizonyos típus, egymástól különböző tárgyakról, festményekről, szobrokról, épületekről, tárgyakról van szó, mintha a művészettörténeti kutatásnak az elsődleges dolga a tárgyakkal való babrálás, vagy bibelődés lenne. Ez bővül ki a digitális, illetve a technikai médiumokkal, ahol már eleve is egy kérdéses dolog, hogy mennyiben lehet tárgyakról beszélni. Egy fotónál még azt lehet mondani, hogy az a képtárgy, amit egy fotógyűjteményben elraknak, vagy bekereteznek, vagy felakasztanak a falra, még úgy, ahogy tárgynak tekintik, de már egy fotó az már egy, ott például nehéz már megmondani, hogy mi az eredeti a fotónak, mi az eredeti a fotónak, van a negatívja az eredeti, az a voltaképeni műtárgy, és arról készült kópiák, azok már csak másodlagosak. Ez egy bonyolult dolog, majd erre még vissza fogok térni. Itt már nehezen lehet a tárgyakat tárgyként beazonosítani. Egyre nehezebbé válik a dolog a mozgóképek megjelenésével. Vajon egy film azonos-e azzal a filmtekercsel, amit egy filmgyűjteményben őriznek? Egy videó munka azonos-e azzal a VHS kazettával, vagy valamilyen más digitális hordozóval, amin tárolják? A digitális kép az vajon hol létezik? Van-e annak a fájloknak, van-e valamilyen tárgyi, lehet ezeket tárgyaknak tekinteni? Azt látjuk, hogy egyre nehezebb a hagyományos tárgyfogalommal operálva besorolnunk a művészettörténetnek a tárgyterületeit. És tulajdonképpen ennek a majdnem hogy logikus folyamánya az, hogy kibővül ez a tárgykör a művészetnek, mint társadalmi intézménynek a vizsgálatával. Maga az intézmény maga is tárgyává válik a művészettörténeti kutatásnak. Egyre több művészettörténész foglalkozik, ahelyett, hogy tárgyakkal vagy művészekkel, vagy egyes produkciókkal foglalkozna, egyre többet foglalkozik a múzeumok történetével, a gyűjtés, a gyűjtők, a mecenatúra történetével, egyre többet foglalkoznak a tudománnyal magával, ez amiről múltkor is beszéltem, tehát hogy egyáltalán hogyan beszélünk a művészettörténet tudományában, milyen diskurzusok vannak lehetségesek, hogyan alakult ennek a dinamikája, hogyan alakult ennek a története, ugye, amit a múltkor a Kuhn modell kapcsán említettem, és majd erre még vissza is fogok térni. És egy harmadik eleme ennek az intézménnyel való foglalkozásának az, amit Art World-nek neveznek, a művészeti világ kutatása. Az Art World az egy a 60-as, 70-es évek amerikai szociológiai művészet történeti gondolkodásában kialakult fogalom, egy Dickey nevű szociológus, illetve Danto, jelentős amerikai művészeti filozófus vezette be tulajdonképpen ezt a műszót, Art World, a művészettörténeti szóhasználatba. Ugye értve az alatt, hogy a művészet az egy társas cselekvés, amelyben kommunikáció zajlik a galeristák, a műkereskedők, a művészetírók, a kritikusok, a művészek, a marketinges emberek, a kiállítással, a kiállítási rendezők, kurátorok, és a csodat, hogy még minden népek között. Ennek az egész rendkívül bonyolult szövevényes rendszernek a működése fontosabbá válik, mint az egyes műtárgya maga elkülönült valójában. A művészet egyre inkább ezért a kommunikációs hálózattá alakul át, és a műtárgynak az autonómiája, a műtárgynak az a kivételes státusa, amely a hagyományos művészettörténeti gondolkodást uralta, egyre kevésbé jellemző. Ha valaki ma kortárs amerikai művészettel akar foglalkozni, nagyon sok olyan művésszel fog találkozni, akiknek nincsenek műveik. A szónak abban az értelmében, hogy úgy művek, hogy azok valami jó körülhatárolható múzeumi gyűjteményben elhelyezhető tárgyak volnak. Van olyan is, meg van olyan is, akinek ilyen nincsen. Tehát ezt egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy a művészi praxis annyira átalakul, a művészet világ annyira átalakul, az átvölde, a művészet szociológiai környezet annyira átalakul, hogy az a művészet történeti gondolkodás, amelyik lépést akar tartani azzal, ami zajlik a művészetben, föl kell, hogy adja azt a makacs ragaszkodását a hagyományos műtárgyhoz, amit a múzeumban polcokon lehet tárolni, és amelyről ma leginkább beszélni fogok. A műtárgyról van tehát szó. Ugye addig, ameddig a műtárgy egy épület, egy festmény, egy szobor, egy rajz, egy grafikai nyomat, vagy egy ötvös tárgy, vagy valamilyen fazekas csupor, vagy fafaragvány, csodott ugye micsoda, addig viszonylag könnyű dolgunk van, hogy mit kell az ilyen tárgyakkal csinálnunk. Viszont éppen az a tény, hogy ezt ilyen jó könnyen tudjuk, veti föl azt a kérdést, hogy mi az, amit ezekkel a tárgyakkal elsősorban csinálunk-e, és aztán mi az, ami ezzel a tárgyakkal majd történik a művészettörténeti feldolgozásban. Szeretnék mindenképpen egy nagyon fontos fogalmi különbséget tenni. És szeretném, hogyha ezt rögtön az elején nagyon tisztáznánk, mert nagyon könnyen össze lehet zavarodni, hogyha ezt így nem tesszük az első pillanattól fogva tisztában. Különbség van, akkor, amikor azt mondom, hogy műtárgy, és akkor, amikor azt mondom, hogy műalkotás. Nem biztos, hogy ezt a különbséget könnyű megérteni, de most megpróbálok erőfeszítést tenni arra, hogy ezt elmagyarázzam önöknek, mert szerintem nagyon nem mindegy, hogy ugyanarról a dologról műtárgyként beszélünk, vagy műalkotásként beszélünk. A két dolog nem ugyanabban a létmódban van, nem ugyanabban az ontológiai státust foglalja el, ezt már mindjárt el fogom mondani, hogy ez mit értek. Amikor egy műtárgyról beszélek, tehát kezembe veszek egy fafaragványt, vagy egy festményt, vagy akár egy épületet is, akkor mi az, amit elsősorban a művészettörténésznek csinálnia kell? Mi az első dolog, amit meg kell csinálni, ami nélkül meg se lehet moccanni? Hát azok a elemi kérdések, arra kell azt, hogy mi ez, tehát milyen műfajban, vagy milyen tájról beszélünk, mikor és hol készült, ki csinálta, vagy kik csinálták, kiknek a kezemunkája vagy eredménye, és hogyan került ide, hogy most én a kezembe tudom fogni. Azért írtam oda, hogy ezek a legelemi muzeológusi feladatok, mert ennek a muzeológiai aspektus nélkül a műtárgy fogalmáról egyáltalán lehet beszélni. A műtárgyakhoz hozzátartozik ez a muzeológusi eredetkutatás, az, hogy először is világosan tudnom, hogy mit tartok a kezemben. A műtárgyakat be kell azonosítani, identifikálni kell. Tehát magyarán meg kell mondani, hogy miről beszélünk, milyen tárgyról van szó, mire szolgál a tárgy, mikor és hol keletkezett, ki csinálta, és mit keres itt. Hogy került ide? Hiszen ne felejtsék el, a legtöbb, ugye a múzeum, most nem akarok ebben belemenni, majd egyébként fogunk erről beszélni, de a múzeum egy olyan intézmény, ahol ugye nagyon heterogén tárgyak jönnek össze. Azt nem tudom, a múltkor beszéltünk erről, vagy szóval került ez a múltkor, nem. A múzeumról beszéltem a múltkor már, nem? De akkor tudják, hogy mi a múzeum. A múzeum egy raktár. Egy hely, ahol összegyűjtik a tárgyakat. És aztán ott mindenféle csinálnak vele, de valami miatt ott tároljuk a régi tárgyakat a múzeumban. A festményeket, szobrokat, kis plasztikákat, grafikákat, a szép művészeti típusú múzeumokban tárolják, az ásatásokból fönnmaradt használati tárgyakat, azokat a régészeti múzeumokban tárolják, az ilyen-olyan régi eredetű, népi használatban volt tárgyakat, azokat a néprajzi múzeumban tárgyak, és a legkülönbözőbb fajta múzeum, a legkülönbözőbb fajta tárgyakat tárolnak, a régi eredeti tárgyakat. Minden múzeumban azonban a legelemibb dolog az, hogy tudni kell, hogy mit tárolnak ott. A muzeológusok első számú dolga az, hogy beazonosítsák a tárgyakat. Ez néha nagyon komplikált dolog, néha könnyű, de néha nagyon nehéz. Ezért minden tárgyhoz tartozik egy ilyen, nevezzük úgy, hogy azonosító cédula. Egy karton, egy műtárgy kísérő lap, amelyre rá van írva annak a leltári regisztrációs adatsora. Rendszerint leltári számokkal van ellátva. Ezt majd van muzeológia óránk, majd ha oda fognak jutni, majd ezt mindig meg fogják tanulni. Most nem akarok erre beszélni, nem is olyan bonyolult dolog, csak ugye az legelemű szinten szeretném tisztítani, itt a műtárgyakról beszélünk, a műtárgyakról, mint objektumokról, amelyeket a maguk faktikus mi voltában meg kell határozni. Azok a munkák, amelyek ezt a meghatározást végzik, azoknak van szaknevük. Attribúciónak hívják, attribuálásnak hívják a művek hozzárendelését szerzőkhöz. Itt rögtön fölmerül egy sor bonyolult kérdés, egy szerzős vagy több szerzős műről van-e szó, egyáltalán lehetséges-e hozzárendelni műveket szerzőkhöz. Ugye tudjuk, hogy mondjuk a népművészeti tárgyakat például közismerten nem lehet, vagy ritkán lehet szerzőkhöz hozzárendelni. A szerző az inkább a művészettörténeti, tehát a szép művészeti tárgyak modern kultuszához tartozik hozzá, mint egy ilyen azonosító jegy. Ugye hosszú időn keresztül uralkodott az elgondolás, hogy nem is művészet az, aminek nincsen alkotója. Az alkotó az a forrása a műnek, és ezért az alkotót kell meghatározni, azt, hogy a művet magát meg tudjuk határozni. Az alkotó maga része, tulajdonsága, azt lehet mondani, tulajdonsága a műtárgynak, hozzá tartozik, nélkül nem lehet meghatározni. Ezt hívják tehát attribúciónak, egy bonyolult dolog, hogy hogyan lehet attribuálni valamit, majd lehet, hogy egy-két példát fogok erre mutatni a továbbiakban. Datálásnak hívják azt a munkát, amikor megpróbáljuk egy műtárgynak a az időbeli dimenzióit tisztázni, hogy kb. Mikor keletkezett. Tudható-e pontosan, hogy mikor keletkezett, vagy esetleg sejthető, hogy mikor keletkezett, hogy hogyan lehetnek is megvannak a szabályai, antedatálni, posztdatálni és legkülönbözőbb egyéb dolgok. Ezekről nem nagyon sokat fogok beszélni, mert ez tipikusan az a munka, amit, hogyha valaki elkezd kutatni egy valamilyen témát, akkor rögtön beleütközik, és azonnal, és tulajdonképpen nem is olyan bonyolult megszerezni azokat a skilleket, azokat a képességeket, amely az ember végül is egy adott területen viszonylag jól tud mozogni, és jól tudja a tárgyakat időben is besorolni. Megvannak ennek a technikái, milyen forrásokból lehet ezeket megállapítani, sorrendeket, időben is sorrendeket lehet megállapítani, és itt az is teszi a datálásnak. A hely meghatározás szintén hasonló földrajzilag. Be kell tudnunk lőni a tárgyakat, akár nagy földrajzi egységeként, művészeti földrajzi egységeként, tehát kisebb helyi területi kultúráként. Tehát ha mit tudom én, mondjuk valaki a 15. századi itáliai festészettel foglalkozik, akkor jó, hogyha tudja, hogy volt külön Siena iskola, voltak külön velenceiek, voltak firenzeiek, voltak toszkán iskolák, volt Perugia, és csomó művészeti központ, amelyekhez bizonyos típusú művészek, bizonyos típusú művészeti körök tartoztak hozzá. Egy művészet földrajzi műveltség, egyfajta földrajzi, térbeli látás nélkül nem lehet ezt a bizonyos beazonosítási feladatot elvégezni. De azt gondolom, hogy ezek evidenciák, nem kell túlságosan sokat ragoznom, világos, hogy miről beszélünk. Egy további dolog a műfaji, vagy a funkcionális meghatározás. Általában ez is olyasmi, ami bizonyos elemi ismeretek birtokában, egy adott kultúrán, gyakorlatilag az ismeretében tudhatjuk, hogy miféle tárgyakat használtak ott, mire használták, mondjuk, hogy működtek a vallásos kultuszok, liturgiák, hogy működtek a világi liturgiák, vagy a világi reprezentációk, az intézményei ott, miféle tárgyakat használtak, milyen célra, hogyan mikor, milyen funkcionális szabályoknak kellett megfelelni ezeknek a tárgyaknak, és így tovább, és így tovább. Műfaj történet az egy nagyon fontos része a művészet történeti kutatásnak. Meg kell tudnunk mondani, mondjuk mi a különbség egy nyilvános szárnyas oltár, és mondjuk egy privát célra szolgáló mondjuk kegykép között. Ezek olyan dolgok, amelyeknek a kutatása szintén része a művészet történeti beazonosításnak. Amikor megállapítjuk, hogy ez egy kegykép, vagy megállapítjuk, hogy ez egy oltárkép, vagy megállapítjuk, hogy ez egy világi reprezentációs műfaj, még tulajdonképpen semmi érdemlegeset nem mondtunk, csak beazonosítottuk a tárgyat. Még nem kell problematizálnunk a tárgyat magát, még egyenlően még mindig csak az elemi primér identifikációnál tartunk. És ugyanígy tartozik az, amit provenienciának szoktak nevezni, ez egy nagyon fontos, bár gyakran elhanyagult terület a művészettörténeti azonosításnak. A tárgyaknak ugyanis történetük van. Egyik a legérdekesebb dolognak, és majd még erre vissza fogok térni, az egyik olyan összefüggés, amelyre nagyon keveset, ritkán reflektálódik a művészettörténészi rutinban. Hogy ugyanis a műalkotások történeti létezők. Az a furcsaságuk van, hogy létrejöttek egy meghatározott valamilyen történelmi időpontban, és ugye az a legfőbb tulajdonságuk, hogy túlélték a saját kultúrájukat. A kultúra, amelyben egykor léteztek, az lebomlott, azok az emberi szokások, mentális rutinok, viselkedési normák, az az egész elemi tárgyi környezet, amelyben az a világ létezett, amelyben az a műtár létezett, az ugye lassan lefoszlik, generációk jönnek, új kultúrák jönnek, új szokások jönnek, új társas szabályok jönnek, amelyek fölülírják a korábbiakat. Átalakul az egész világ, átalakul a társadalom, átalakul a gondolkodás, az érzésvilág, a mentális rendszer. Minden átalakul, csak az Isten velte tárgy, az marad meg olyannak, amilyen volt. Föltéve, hogy olyannak marad meg. Mert hiszen természetesen az is előfordul, hogy nem marad meg olyannak. Átfestik, átalakítják, levágják, beszuszakolják, kifestik, visszaeredetisítik, de hamisan, és így tovább. És tehát ezerféle dolgot történik velük, de mindesetre a tárgyaknak az a mód, hogy a tárgyak, mi történik ebben az időben, az része az ő beazonosításuknak. A műtárgyaknak a sorsát, a történelmi túlélését és továbbélését azt kutatni kell, ezt hívják proveniencia kutatásnak. Hogy mikor, melyik gyűjteménybe került ott, hogyan került át, ki vette meg, hogy lopták el, hogy rabolták el, hogy tűnt el, hogy bukkant elő, mit tudom én. A proveniencia története nagyon sok luk van. Sokszor tűnnek el a tárgyak a szemünkre, és egyszer csak fölbukkannak valahol a világ, a műkereskedelemben, vagy egyszer csak vagy megtalálják őket a rejtélyes helyen. Hogy került oda, miért került oda, kinek tetszett, ki akarta, stb. Ez része a tárgy azonosítási történetének. Tehát a proveniencia nagyon fontos, ezt nem szabad el. De még mindig ez a történet is, bár nagyon érdekes, és az utóélettel kapcsolatos, még mindig a műtárgyhoz kötődik, a műtárgyhoz, mint objektumhoz kötődik. Jellemző, hogy például egy videóműnek nincs provenienciája. Azt meg lehet esetleg vissza lehet követni, hogyha valaki nagyon különös az archaikus korszak, a korai videóművészet, hogy mondjuk hány kópia készült belőle, mit lett, hol vannak eredeti kópiák. Tehát a kópiákat másolják, a művek új és új hordozókra kerülve. Tehát a műtárgynak a sorsa leválik, a műalkotás sorsa leválik a műtárgy sorsáról, és ebben az értelemben elveszíti a proveniencia kutatás az értelmét. Attól még a műtárgy persze régebbi marad, meg datálható lesz, meg azonosítható lesz, de provenienciája például elvész. Ez egy olyan dimenzió, amely csak a műtárgyhoz, a szó szoros értelmet műtárgyhoz tartozik hozzá. Na jó, akkor ez a műtárgy problematika, tehát a kor, hely és művészkéz meghatározás, mint egy ilyen basic, mint egy ilyen elemi, hétköznapi, mindennapi gyakorlat, nélkül meg se tud egy művészeti történetet moccanni. Amikor kezünkbe veszünk egy művet, az első dolog az, hogy ezeket mind tisztáznunk kell. Tudjuk, hogy miről beszélünk. Minden dolgozatban, ha írnak egy szemlélemű dolgozatot, vagy egy művelemzést, vagy bármit, az első dolog, tessék megmondani, milyen anyagból készült, milyen technológiával készült, mikor készült, ki csinálta, mi történt vele, és ezeket a dolgokat tessék szépen mind a tárgy és a tárgy meghatározás összes elemét tessék szíves lenni, mindig konzekvensen végignézni. Bármelyik hiányzik, akkor az a tárgy nincs pontosan meghatározva. Nagyon sokszor fordul elő, hogy ugyanazok a tárgyi tulajdonosok több tárgyal is érvényesek. Melyikről beszélünk? Első variáció, másik variáció. Melyik volt előbb? Melyik volt első? Melyik az eredeti? Melyik a másolat? Másolat-e az, amiről azt gondoljuk, hogy másodiknak készült? Vagy variáció? És egy csomó olyan dolog, amelyik nélkül ezeket a folyamatokat mindig le kell pontosan tisztítani, különben nem tudjuk, hogy miről beszélünk. Jó? Tehát ez egy ilyen alapszint a dolgnak. Na, akkor most jövünk tulajdonképpen most kezd egy kicsit érdekesebbé válni a dolog. Hiszen amiről mostanáig beszéltem, az egy józan észre belátható és viszonylag tiszta sor. Ha a művészet történet semmi másból nem állna, mint hogy tárgyak eredeti rekonstrukciójából, akkor mint hogy rekonstruáljuk a tárgyakat a maguk eredetében, akkor a művészet történet egyfajta régészet volna. Csak mondjuk olyan dolgoknak a régészete, amelyek nem kerültek a föld alá. A művészet történet azonban nem régészet, és itt kezdődik az igazán érdekes dolog. Mitől lesz ez a művészet történet része? Egy tárgy mitől lesz a művészet történet része? És itt akkor egy fontos fogalmi distinkciót engedjenek meg, hogy megtegyek, és ez kicsit el kell, hogy nem biztos, hogy könnyen fogják érteni. A műalkotásnak és a műtárgynak a különbségéről van szó. Amikor azt mondom, hogy műalkotás és azt mondom, hogy műtárgy, nem ugyanarról a dologról beszélek, miközben ugyanis lehet, hogy ugyanaz a tárgyat tartom a kezemben. Az ontológiai különbség az a létmódnak a különbsége. Az ontológia az valami olyasmi, amit lételméletnek szoktak nevezni. A filozófiában lételméletnek szoktak nevezni. Ez olyan dolog, ami arra vonatkozik, hogy valamely dolog miféleképpen funkcionál. Hogyan van? Ez egyáltalán nem magától értetődő. Amikor veszek egy egyszerű, szimpla műtárgyat, akkor azt tekintetem muzeológiai létmódban. Muzeológiai objektumként. Ha én egy muzeológus vagyok, és behoznak hozzám egy képet, és azt mondják nekem, hogy kérem szépen, itt van ez a műtárgy, tessék szíves lenni tőlem ezt átvenni, mondjuk megőrzés, letétbe. Tegyük fel, nem is kell érte fizetni, azt se kell megítélni, hogy jó-e, tetszik-e, semmit nem. Egyszerűen csak itt van ez az objektum, csinálj vele valamit. Muzeológus vagy, az a dolgot, hogy a tárgyakat őrized. Mit csinálsz vele? Mit fogok vele csinálni? Hát be fogom azonosítani, ugye az előbb megbeszéltük. Amennyire lehet, pontos leírást adok róla, anyagáról, témájáról, alkotójáról, mit tudom, mindenről, ami csak hozzátartozhat a tárgy, mint muzeológiai objektum azonosításához. Ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy az a tárgy az művészi tárgye. egy muzeológus nagyon jól el van a tárgyakkal, még festményekkel, meg szobrokkal is nagyon jól el lehet, anélkül, hogy valaha fölmerülne benne, hogy ezt műalkotásoknak tekintse. Hogy művészetet nézzen bennük, művészetet keressen bennük, művészetet sugaljon belőlük, művészetet vetítsen bennük, művészetként fogadja be őket. Nem magától értetődő, hogy egy képet művészetként kell befogadni. Ahogy a muzeológusnak bizonyos értelemben közömbös lehet a tárgy funkciója iránt, mondjuk, tehát hogy mondjuk egy egyszerű példát mondjak, mondjuk egy behoznak egy régi, mit tudom én, 13. századból való festett fatáblát, el vagyok bűvöm, nincs az a gyönyörű tárgy, 700 éves, és milyen szépen megmaradt, és szépen pontosan beazonosítok rajta mindent beazonosítok rajta, ami ahhoz kell, hogy tudjam, hogy mint egy múzeum, hogy ki tudjam tölteni azt a kis azonosítókártyát, és nem kellett állásfoglalnom arról, hogy ez a tárgy művészeti múzeumban való-e, vagy régészeti múzeumban való-e, vagy néprajzi múzeumban való-e, vagy miféle múzeumban való. Ezt a kérdést nem kell eldöntenem. És a legtöbb művészettörténész nem is tudja eldönteni, és nem is foglalkozik vele. Rutinszerűen azt mondja, hogy hát ha festmény, akkor művészet. Hát ha festett, faragott tárgy, akkor iparművészet. Ha csak egy csapszeg egy régi kocsiból, akkor az régészet. Az történeti tárgy. Nem tudom, értető-e. Van egy rutinunk, hogy mit nevezünk művészetnek. Művészetnek nevezzük a festményeket, szobrokat. Ha ezek közé tartozik, akkor művészet, ha nem, akkor valami más. Ez egy pragmatikus különbségtétel a művészet és a nem művészet között. Nem kell semmi különleges művészi szempont szerint néznem az a tárgyat, hogy megállapítsam, hogy ez a művészet történészi muzeológus kompetenciájába tartozik. Mitől válik ez a tárgy a művészet történész tárgyává? Miért a művészet történésznek lesz dolga az, hogy foglalkozom vele, és nem mondjuk a tájtörténésznek, vagy nem mondjuk a régésznek, vagy nem mondjuk a néprajzosnak? Ez egy nagyon kemény kérdés. És el kell, hogy mondjam, hogy a tudományunk sorsa körüli zavarok egyik fontos okhoz, ezt a kérdést nem teszik föl. Úgyis ez a kérdés nem kevesebbet jelent, mint hogy azt kellene megtudnunk mondani, hogy mi a művészet. Mi az a valami, ami megkülönbözteti a tárgyakat, azt szerint, hogy a művészet történethez tartoznak, vagy valami más történethez tartoznak. Ehhez tudnunk kell, hogy mi a művészet történet. Ehhez egy definícióval kellene rendelkezni, világos elgondolással, világos képpel, világos kulturális meggyőződéssel kellene rendelkeznünk arra, hogy mi a művészet. Kérem szépen, a művészettörténet tudományának nagy paradigma alapítói bizonyos értelemben nem tudták megkerülni, és nem is akarták megkerülni ezt a kérdést. De nem egyformán oldották meg, és a különböző paradigmákban különböző módon tették fel ezt a kérdést, és különböző módon oldották meg a választ. És ezért ezt a kérdést nem lehet zárójelbe tenni. Amikor én azt mondom, hogy ha műalkotásról beszélünk, akkor a műalkotásnak az esztétikai létmódjáról beszélünk, az azt jelenti, hogy a műalkotás csak akkor lesz műalkotás, ugyanazt a tájat csak akkor fogom műalkotásként vizsgálni, ha esztétikailag vizsgálom. Ha esztétikai tapasztalást tárgyává teszem. Itt azt írtam ide, hogy pozitivitás. Pozitivitás egy nagyon fontos szó a tudományban. Minden tudomány komolyan akarja magát, és tudományként akarja magát komolyan venni, nem tudja megkérni a pozitivitásnak az eszményét. Mi a pozitivitás? Hát az, hogy a tudománynak faktumokkal van dolga. Pozitív, rögzíthető létezőkkel van dolga. Erről a tájról mondok valamit, amikor művészettörténeti ítéletet, vagy művészettörténeti interpretációt fűzök hozzá. Ahhoz, hogy a mondókám ne a levegőbe libegő lila köd legyen, füst legyen, ahhoz valamiféle kézzelfogható, körüljárható, rögzíthető pozitivitásra van szükségem. A muzeológus számára a pozitivitás, hála Istennek, nagyon egyszerű dolog. Pozitív, mert meg tudom fogni, itt van. A műtárgy az egy olyan pozitívum, amit meg lehet fogni, el lehet pusztítani, el lehet veszíteni, el tud égni, el lehet lopni. Mindenféle megtörténhet vele, ami egy tárgyal megtörténhet. A műalkotással ez nem így van. Egy műalkotást nem lehet elégetni. Egy műalkotás megsemmisülhet, mint műtárgy megsemmisülhet, de nem biztos, hogy műalkotás is megsemmisült. Ez már annak a kérdés, hogy hogyan definiáljuk azt a valamit, amit műalkotásnak nevezünk. A műalkotás tehát egy esztétikai elméletet igénylő tételezés. Nem tudunk műalkotásról beszélni anélkül, hogy ne tételeznénk valamilyen sajátlagos esztétikai viszonyt ahhoz a tárgyhoz, amelyet műalkotásként fogunk tapasztalni. A művészettörténet valamennyi alapító atyája, minden paradigma alkotó atyának ez egy probléma volt, hogy hogyan lehet a műalkotást, mint műalkotást megragadni, mint a művészet produkcióját megragadni. Miben más a művészet produkció, mint másfajta produkciók? Ha ezt a különbséget nem tudjuk világossá tenni, akkor a művészettörténet, mint tudománynak az autonómiája, az önállósága kérdésessé válik. Milyen alapon választja ki a tárgyait? Mit tekint abban a történetnek a részévé, aminek a történetét éppen ő kell, hogy megírja? Talán érzékelhető, hogy itt nagyon kényes határok vannak, és néha épp a paradigma, ugye múltkor még említettem, hogy a paradigmának logikája ugye az mindig abból áll, hogy dolgokat a paradigma zártsága, a homogenitása érdekében elrejtünk belső anomáliákat, belső finom töréseket, belső meg nem feleléseket, mint egy nem létezőnek tekintünk, elsimítunk, kiszorítjuk a szél, besöpörjük a szőnyeget, úgy teszünk, mintha ez nem volna probléma. Az egyik ilyen dolog, amit nagyon rendszeresen a szőnyeg szélére szoktam, vagy a szőnyeg alá szoktak söpörni, az például ez a különbség a műtárgy és a műalkotás között. Ez például egy olyan kérdés, ami ma nagyon élesen, majd el is fogom mondani, hogy ez miért éleződött ki. Na most, ez a pozitivitás, tehát a műtárgynak ez, tehát az, hogy amikor műalkotásról beszélek, is valami pozitívról beszélek, és nem valami kötképről beszélek, nem valami lírai élményről beszélek, nem valami zavaros megfoghatatlanságról beszélek. Muzeológusok ugye gyakran gyanakvással néznek az esztétákra, meg ilyen teoretikus művészettörténészekre, hogy hát ez ilyen hablaty meg. Az a tuti, hogyha az a tárgy itt van, és meg tudom mondani, hogy mikor, ki, hol, hogyan, hol, miért. Az igazi, az a komoly, az a pozitív, a valós tudomány. Ebben sok igazság van, legalábbis abban az értelmében, hogy a tudományossághoz ez messze nem hozzátartozik, ez a muzeológiai alapozás. De mégis azt gondolom, hogy a muzeológiai alapozás a művészettörténetnek, mint szellemtudománynak a paradigma előtti állapotához tartozik. Ez olyan fajta féle tudás, amelyhez nem szükséges a művészettörténetet, mint a művészet történetét gyakorolni. Műtárgyak régiségének a meghatározása az nem azonos a történetük megírásával. Ugye azt írtam ide, hogy a műtárgynak a pozitivitása fizikai létrejöttének aktusához kötődik. Miért van a kezemben ez a faragott, mit tudom én, festett faragott kis szék? Azért, mert 200 éve ezelőtt valamelyik észak-magyarországi faluban egy asztalos mester megcsinálta. És ilyennek csinálta. Kezembe veszem ezt a tárgyat, és leolvassam róla, ismervén a kulturális jegyeket, és tudván, hogy kell attribuálni, datálni és minden egyet, leolvassam róla, hogy ez a tárgy annak az asztalos mesternek az alkotása. Ez a tárgy az. Miért tartom ezt a tárgyat a kezembe? Mert ő megcsinálta. A kezemben az ő tárgyát tartom. Ezt a tárgyat csak úgy tudom meghatározni, mint ami az ő hozzá tartozik. Az ő aktusából ered, ő csinálta. A műtárgy mindig a saját fizikai létrehozásának az aktusából ered. Egy épület abból a tervező, építőmesteri, kivitelező munkából áll elő, amely létrehozta. És ez mindig, mint tárgy létszerűen, ontológiailag tartozik hozzá. Lehet, hogy nem tudjuk róla, de hozzátartozik. És azért lehet tudományosan dolgozni azon, hogy tudjuk meg róla, hogy ki csinálta, hogy csinálta, hogy ezt a helyre állítsuk a tájnak ezt az önazonosságát. Mi az ő önazonossága? A saját eredetével való azonossága. Akkor tudom, hogy ő micsoda, ha tudom, hogy honnan ered. És persze ennek egy kiegészítő történt a proveniencia, hogy ott ugyanakkor is ott valahogy megcsinálták, de aztán az onnan leszakadt, és tovább élt, és még mi minden történt vele azóta, hogy én hozzám elkerült. A műalkotáshoz azonban nem tudunk pusztán ebből a fizikai tényszerűségből a műalkotás identitását nem tudjuk így megállapítani. A műalkotás identitása nem azonos a műtárgy identitásával. A műalkotás esztétikai tapasztalatából ered. Azáltal jön létre, hogy létrejött neki egy esztétikai észlelése. Hogy úgy néztek rá, vagy úgy nézünk rá, vagy én úgy nézek rá, mint egy műalkotásra. Az egy speciális fajta látásmód, igen? Nem, ezért nem szubjektív. Ez egy létmód. A kérdés egyébként jó, mert rámutat arra, hogy mennyire nehéz lesz itt ezen a ponton pontosan definiálnunk a tárgyat. Na de hát nehéz, de hát ettől lesz a feladat intellektuálisan feladattá. És ettől lesz ez a művészet történet, mint egy szellemtudomány feladatává. Csak szeretném, hogy te érzékelnék ezt a komplexitását a feladatnak. Ez nem a nagyon-nagyon-nagyon összetett dologról beszélünk. A műalkotás eredete tehát az esztétikai tapasztalata. Ez valami más, mint a fizikai megcsinálása. Mondok egy egyszerű példát. Kezünkbe kerülhet egy gyönyörű 200 évvel ezelőtti faragott festett szék egy észak-magyarországi faluból. Imádhatom, gyönyörű lesz. Szeretni fogom. Esztétikailag azt fogom mondani, nagyszerű műalkotás. Semmit nem mond az én imádatom és az én szeretetem erről a műalkotásról, mint műtárgyról. Hogy akkor, amikor létrehozták, az, aki létrehozta, az, akinek a szándékai, elképzelései, képességei, gyakorlata, rutinja, és nem tudom mi minden létreműködött, közéműködött abban, hogy pont ilyen legyen, mint amilyen én a kezemben tartom, hogy az ő számára is ez ugyanaz az esztétikai tapasztalatot sugalta-e, mint nekem. Semmi összefüggés nincs a kettő között. És mégis én fogom eldönteni azt, hogy a művészet történet részére tekintem, és nem ő. Hogy ő művészetet akarta csinálni. Nem tudom, hogy érthető-e. A művészettörténet mindig utólag jár el a tárgyaival. A művészettörténet állandóan újra válogatja a tárgyait. A műalkotások az nem egy fix nagyság. A műalkotások mindig utólagos válogatások révén állnak elő. Nehéz ezt belátnunk, mert mindig úgy képzeljük, hogy a művészet eredete az a létrehozásának a pillanatában jött. De ez nem így van. A művészetet mindig utólag válogatják ki, és teszik művészetté. És észlelik, tapasztalják műalkotásként. Így tudjuk műalkotásként észlelni mondjuk a gyönyörű 15. századi faragott szárnyas oltárokat mondjuk a Nemzeti Múzeumnak, Magyar Nemzeti Galériának a kiállító termében. Gyönyörűséges tárgyakat látunk. Műalkotásokat látunk. Miért? Azért, mert nekünk van egy olyan műalkotás fogalmunk, mi úgy tapasztaljuk, esztétikailag úgy észleljük ezeket a tárgyakat, mint amik műalkotások, és ezért besoroljuk a mi művészet fogalmunk alá, és elkezdünk esztétikai természeti megfigyeléseket tenni rajta. Műalkotásokon, amelyek egyébként a maguk világában még egyáltalán nem biztos, hogy műalkotásként funkcionáltak, sőt biztosan nem funkcionáltak műalkotásként, hiszen a maguk világában mondjuk ez a művészet fogalom, amit ma mi művészet fogalomnak, művészetnek nevezünk, nem is létezett. Valami más volt, szép volt, csillogott, villogott, mindenféle dolgot tudott, de nem volt művészet. Nem tudom, hogy világos, ez egy utólagos tételezés, egy utólagos, az utókor döntése a régmúlt tárgyairól, hogy hogyan fogja befogadni, és hogyan fogja besorolni, adott esetben hogyan fogja őket művészetnek nevezni. Az egyik nagyon fontos fölismerése a kortárs művészettörténeti gondolkodásnak az pontosan az, hogy legyünk nagyon óvatosak az, hogy mit nevezünk művészetnek. Hogy van a művészet nevű fogalom ugyanúgy a mi fantáziánkban él. Tehát, hogy a művészet az valami személyes, szubjektív, hogy a művészet az valami kifejezésszerű, hogy a művészet az valami kommunikatív, hogy a művészet az valami megismerő vagy valóságföltáró, hogy a művészet az valami a szépség önértékét állít, vagy csoda tudja, hogy mondhatok, hogy soha ehhez hasonló meghatározott, hogy mi a művészet. Ezek mind modern fogalmak. A modern gondolkodás, a modern észlelés, a modern tudás kreatúrái, amelyet rávetítünk régmúlt kultúrák régi tájaira. Régi tájakra, amelyeknek a muzeológiai identitását minden további nélkül meg lehet határozni, vagy legalábbis esetek többsége, vagy ha elég sok mindent tudunk, akkor meg lehet határozni. A műalkotásként való identitásuk azonban kérdéses. Ezt a kérdést mindig föl kell tennünk. De egész addig, amíg ezt a kérdést nem tesszük föl, addig azt a kérdést is se tesszük föl, hogy vajon miért művészettörténetnek hívják azt, amit vel foglalkozunk. Miért nem mondjuk festett tárgyak történetének. Az ember, amióta a Földön létezik, azóta pingál. Ugye állandóan kitalálta, már az ősem is kitalálta, hogy felületekre színeket lehet, meg formákat lehet fölrajzolgatni. Miért művészet ez? Ki határozta ezt meg művészetként? Nem tudom, hogy világos-e. Tehát ezt a különbséget, ezt mindig szem előtt kell tartanunk, mert enélkül éppen ezeket a paradigmatikus különbségeket nem lehet jól látni. Hanem ezt a kérdést például nem tesszük föl nagyon világosan. Na, egy pillanatban visszatérnénk még erre a műalkotás és a műtárgy közötti ontológiai különbségre. Úgy próbáltam ezt megfogalmazni, ugye az eredetiség az is egy ilyen kulcs szó, amivel állandóan a művészettörténetről van szó, szóval mindig szembe kerülünk. Eredetiség. Mit jelent az, hogy valami eredeti? Az előbb már mondtam, hogy a műtárgynak az eredetisége az nem más, mint a saját eredetével való azonsága. Ebben az értelemben minden tárgynak van eredete. Minden tárgynak van eredetisége. A legócskább tárgynak is van eredetisége, hiszen azt is valahol megcsinálták, az is valahol létrejött, annak is volt valamilyen eredete. Valahol, ahol éppen ő jött létre. Minden tárgynak ez az eredete, ez rögzíthető és megtudható, vagy legalábbis elvben minden tárgyra érvényes az a követelés, lehet érvényes az a muzeológusi követelés, hogy legyen beazonosítható, tehát legyen datálható, attribuálható, meghatározható, funkciója és minden egyéb szempontból beazonosítható. Ez olyan követelmény, amelynek semmi köze nincs a művészethez. Természetesen egy műalkotásnál is ez ugyanúgy érvényes. Tehát amikor egy vita zajlik mondjuk egy kép eredetisége, hogy hamis, hogy ez hamis kép, vagy eredeti, vagy más, hogy hamisítvány-e, vagy eredeti, akkor azt lehet mondani, hogy a hamisítványnak is megvan a maga műtárgyi értelmezett eredetisége, nevezetesen a hamisító keze által való eredetisége. És a hamisítvány és az eredeti közötti különbségtétel az csak két azonos az eredet közötti különbségtétel. Mind a kettőnek ugyanaz, csak a hamisítvány csak úgy tesz, mint hogyha az ő eredete a másik eredete volna, ő valójában, de neki is megvan a saját eredete. Ebben az értelemben a hamisítványok is lehetnek műtárgyak. Van eredetiségük. A műtárgynak, minden műtárgynak van eredete. És ezért az eredete, az ő saját eredetisége az azonos az eredetével való azonosságával. A műalkotás eredetisége azonban vagy máshogy működik. A műalkotás eredetisége abban van valami, én most nincs jobb szavam erre, forrásszerű. Mi az, hogy forrás? Ez egy nagyon fontos metafora, egyébként történettudományban nagyon nem véletlenül használják őket, majd erre még később szintén előbb-utóbb vissza kell térnünk. Mi ez a forrás? Ez a szó mit jelent, hogy forrás? Amikor én kutatom egy műalkotásnak az eredetiségét, akkor mit kutatok? Használjuk ezt a metaforát. Ha én kutatom egy folyónak az eredetét, akkor mit csinálok? Aha. Visszaúszik a folyón. Visszamegy addig a pontig, ahol azt mondja, na, itt ered. Ezt a munkát, ezt a visszamenést az eredethez, ezt nem tudja megspórolni. A műalkotás eredetiség az nem úgy eredet, mint egy faktum. Tehát, hogy visszamegyek Giorgione kezéhez, és azt mondja, na, itt volt az eredet. Ha a Giorgione kezéhez visszamegyek, akkor a műtárgynak eredetéhez mentem vissza. A műalkotás eredetéhez visszamenni az valami más. Az azt jelenti, hogy a műalkotásnak azt a kifejezést használom, utóéletével és hatástörténetével való azonossága. A műalkotások azok működnek. A műtárgyak azok léteznek, a műalkotások működnek. A műtárgyakat múzeumokban tárolják, és ott pihennek, a műalkotások elevenen élnek. Nagyon jót mond, tér és idő különbség is. Én csak azért nem szeretem ezt a mert ugye a műtárgynak is van ideje. Csak az a kérdés, hogy ez az időt magát hogy értelmezzük. A műtárgy, tételezzük fel, hogy volt mondjuk egy régi antik szobor. Mit tudom én, egy római provinciában állt valahogy kisvárosban egy szobor. Arra jönnek a germán hordák, ledöntik a szobrokat, a szobor bekerül valami, mit tudom én, valami lukba, betemetik, és ott marad évszázadokon keresztül, ugye sok műtárgyal történt ez meg. Mi a helyzet ezzel a műtárgyal? Ez a műtárgy vajon műalkotás? Műalkotásnak nem műalkotás, de műtárgynak műtárgy. Műtárgyként nyugszik a földben, és telik a holt idő. De ha kivesszük és elkezdjük csodálni, hirtelen műalkotásként kezd el funkcionálni. De ehhez szükség van arra az esztikai tapasztalására, hogy ő műalkotás. És abban a minutum, hogy elkezdjük esztikai tapasztalni, a mi tapasztalatunk beleépül az ő műalkotás mi voltába. És jön valaki utánunk két generációval, és szintén csodálni még fogja azt, amit mi csodáltunk, akkor az ő csodatában már benne van a mi csodátunk. Az ő tapasztalata már a mi tapasztalatunkat is birtokolja. Ez nagyon sokszor előfordul, mint amikor, sőt, ennél még rosszabbat mondok. Ott marad a műtárgy, csodálható is, csak senki se csodálja. Hát hány olyan köztéri szobor van például? Sétálunk a városban. Minden nap elmegyek mellette, minden Isten verte nap elmegyek mellette, soha egy Isten verte pillantást nem vetek rá. Ott a műtárgy. Ott a műtárgy. Ott a műalkotás. Műalkotásként meghalt, nincs műalkotás. Az, hogy például hány embernek tűnik fel, hány embernek fungál műalkotás, hány embernek az esztikai érzékenységét birizgálja, hány embernek szám, az például nagyon nem mindegy az ő műalkotásként való elismertsége szempontjából. Ez az ontológia. A különbség. Az egyik ugyanaz a tárgy, csak az egyik egy ilyen rendszerben ítélteték meg, a másik egy olyan rendszerben ítélteték meg. Csak a kettőt ne keverjük össze, ha összekeverjük, vagy pontosabban szóval vegyük észre az érintkezésüket, és azt is, de vegyük észre a különbözésüket is. Ezt a dinamikát kell észlelni. Ez egy eléggé komplikált dolog. Most nem hoztam azt a képet, de hagyd mondjak el egy szép példát a műalkotás és a műtárgy közötti különbségre. A 19. században, amikor a múzeumok divatba jöttek, a művészet történetben az olyan stílus történet volt az uralkodó paradigma. Most nem megyek bele abba, hogy ez mit jelentett, de a lényeg, hogy például óriási kultusza volt a klasszikus görög szobrászatnak. A görög szobrászat történet az antikvitástól, az antikvitás korai korszak, az archaikus szobrászattól a hellenizmusig, a híres nagy görög szobrok, hát most mit ragozzam, a belvederei Apollón, meg a Laokón, meg a Szamotrakéi Niké, meg a mit tudom én, a Polükleitosznak a Doniforosza, vagy Mironnak a híres Dárda, vagy micsoda Diszkobolosza, egészen ugye le az arhaikus Dioszkurszobrokig. Ezeket a tárgyakat óriási kultusz övezte, mert az egész 18. századi klasszicizmus esztétikája, mondjuk Winckelmann, az első görög művészettörténeti szerzője, vagy olyan filozófusok, mint mondjuk Hegel, akik az esztétikájuknak a csúcs középpontjába állították a görög szobrászatot, óriási intellektuális kultuszt csináltak ezek között az antik szobrok között. A múzeumokban tehát, ha azért ment be az egyszerű polgár, hogy szem előtt végignézhesse az európai, a nyugat-európai kultúra korai történetét, föltárulhattak a görög szobrok, és láthatták a görög szobroknak a művészettörténetét. Mit csináltak ezek a múzeumok? Óriási biznisz volt a 19. században, gipsz másolatoknak a készítése. Minden valamire való rendes múzeumban az összes fontos szobrot volt. Nagy pénzeket fizettek azért, hogy gipszből komplett kollekciókat vásároljanak. A Budapesti Múzeumnak is van, a Szörnyzeti Múzeumnak is van egy ilyen gyönyörű kollekciója, a nagyobbik része most Tatán van, a Domokos Múzeumban, egy külön részlegben érdemes ezt elmenni, kifejezetten érdekes kultúrtörténeti esemény, hogy tény, ezt megfigyelni. Mi történt tehát? Kiraktak a múzeum terében gipszből olyan görög szobrokat, amelyek egyébként még csak nem is görögök voltak, hanem római másolatok voltak, mert a legtöbb görög szobrot, ugye tudjuk, római másolatokban őrződtek meg. Winckelmann idején még össze-vissza kevergették őket, nem tudták, hogy melyik a görög, melyik a római. De külön, a klasszika archeológiának egy külön speciális ága alakult a 19. században, hogy a szobrászati emlékek, mint műtárgyak különbségét, a római másolatok és a görög eredeti közötti különbséget kiderítsék. Ez azonban egyáltalán nem zavart a múzeumokat abban, hogy kirakják ezeket a gipsz kollekciókat, és megmutassák rajtuk a görög szobrászat történetét. Ezek a tárgyak, amiket oda kiraktak, ezek mik voltak? műtárgyak? Vagy műalkotások? Ugye a kérdésem rossz, mert nem vagylagos a kérdés. Ezek műtárgyak is voltak, meg műalkotások is voltak. Műtárgyaként ócska tömegcuccok voltak. Műalkotásként funkcionáltak, mert egy közönség művészetként fogadta be őket. Úgy működtek, mint ahogy a műalkotások működnek. Ma persze gondolhatunk arról, hogy hát micsoda korszak volt, hogy ezt hitte művészetnek, mi meg mennyire feltelünk, mert mi ennél sokkal komolyabban tudjuk, hogy mi a művészet. Kicsit önhittek volnánk, ha így gondolnánk, de mindenesetre ezt mondhatjuk. De attól függetlenül ez annak a világtörténelmi korszaknak a művészeti tapasztalatához tartozott, esztetikai tapasztalatához tartozott, amelyben a múzeumok létrejöttek. Semmi okunk nincs arra, hogy kétségbe mondjuk, hogy ezek műalkotások voltak. Pedig nem voltak eredetik, a szónak abban az értelmében, hogy az originális, a legelső, a művészi géniusz által kialakított első darabok. Ennek úgy látszik, kevésbé volt jelentősége ennek a művészet forradalomnak a számára, mint mondjuk az egy generáció a későbbinek a számára. Nem tudom, hogy értett ez az összefüggés? Például a stílusokat, a formákat, a formatani összefüggéseket, kompozicionális összefüggéseket, felületkezelési összefüggéseket, mindenféle olyan dolgokat, amelyek a 19. század művészet fölfogása szerint hozzátartanak a művészethez, ezeken a tárgyakon, ezeken a gipsz tárgyakon ugyanúgy lehet tanulmányozni, mintha már eredetiket néztek volna. Persze tudjuk, hogy nem ugyanúgy. Mert ma például már érzékenyekben vagyunk, például a felületeknek, azok a gipsz szobrokozatoknak egész más ilyen mat felületük van, mint a csiszolt márványoknak. Ma például erre már sokkal érzékenyebb figyelem esik, mint akkor esett. Na de hát változik az esztetikai érzék, változik az ízlés, változnak mindazok a komponensek, amelyek egy-egy korszakban megváltoztatják a művészet fogalmát. Az igazi különbség mégiscsak abban van, hogy minek nézik a tárgyat. És erre vonatkozóan kultúrai szabályok vannak, erre vonatkozóan egy adott kultúrában kialakult rutinok, iskolai neveltetés és mindenféle egyebek által generált észlelések, észlelés formák alakulnak ki. Hát ha egy korszakban ezt nézik művészetnek, akkor az a művészet. Ez csak arra mutat rá, hogy mennyire képlékeny dolog az, amit művészetnek nevezünk, és mégis közben mégis megvan a maga, valahogy megvan a maga, mégsem lilaköd. Képlékeny, de nem lilaköd. Valahogyan szokások, rutinok, közös, összehangolt, tanult készségek együtt alakítják ki egy adott korszakban, egy adott kultúrában, hogy mit észlel egy közösség, egy társadalmi közeg művészetként. És természetesen a modern társadalmakban ez ráadásul egy plurális társadalom, tehát különböző társadalmi rétegekben, különböző kulturális csoportokban másként és másként észlelik a kultúrát, máshova és máshova kerülnek a hangsúlyok. Tehát a művészetről ebben az univerzális egyetlen fogalomként elgondolt művészetben, amikor a múzeum nevű intézmény gondolkodik, tulajdonképpen soha nem lehetett beszélni. Soha nem volt ez egy ilyen olyan egységesen, tisztán, világosan kijelölhető köre a műtárgyaknak, amelyet művészetnek lehetett nevezni. A múzeumoknak éppen az volt az egyik hatalmi funkciójuk, hogy kijelöljék azt a kánont, kijelöljék a tárgyaknak azt a körét, amelyet a művészet nevű, a műalkotás nevű speciális csoportba lehetett besorolni. És másokat pedig kiejtsenek belőle. Nem tudom, ez világosítok ezzel a különbségtétel, akkor most nem ragoznám talán, de ezt nagyon lényegesnek érzem, hogy ezt ne hagyjuk figyelmen kívül. Most mi következik ebből a kettős különbségtételből a művészet történészi gyakorlatra nézve? Az egyik dolog, ami következik, hogy ha a műtárgy a saját eredetével közvetlen azonos, akkor a műtárgy beazonosítása semmi más nem jelent, mint ennek az eredetnek a tisztázása. Mint egy faktumnak a tisztázása. Egy kép nem keletkezhet egyszerre 1862-ben, meg 1877-ben. Az előfordulhat, hogy 1862 és 77 között különböző időszakokban dolgozik rajta a mester, de a művek általában vagy-vagy. Az időpontok, a faktumok egy kéz beazonos. Lehet azt mondani, hogy képnek nem egy mester volt, hanem három, de azt biztos nem lehet mondani, hogy nem volt neki egy se, ha egyszer létrejött. Nem tudom, hogy világos-e. Tehát ez a faktuális része az eredetnek, ez az, amit a pozitivizmusnak és a historizmusnak a tudomány eszménye előtérbe helyezett. Pozitivizmus és historizmus ugye a tudománynak, ezeknek a művészettudományoknak és társadalomtudományoknak a 19. század végén abból a vágyából evett, hogy olyan szigorúan alapozzák meg a saját tudományosságokat, ahogyan a természettudományokban ezt látták. A művészettörténet akkor kezdődik a szigorú értelme, mert művészettörténet tudomány akkor alakul ki, akkor jön itt az első szigorúan szervezett, rendezett paradigmája, amikor Alois Riegel 1893-ban megírja a Stilfragen, Stílus kérdések című nevezetes munkáját. Alois Riegel, egy osztrák művészettörténész volt, 1893-ban írta meg ezt a Stílus kérdések című könyvét, amelynek az egész pátosza abból fakadt, hogy le lehet-e írni 2-3 ezer évvel ezelőtti különböző kőfaragványokat, vagy kámeákat, vagy csontfaragványokat, vagy textil maradványokat tiszta faktumként. Lehet-e rögzíteni a tárgyakat a maguk formai önazonosságában? A forma úgy jelenik meg Riegelnek az interpretációban, a stílus úgy jelenik meg Riegel interpretációban, mint egy faktum. A stílus történet a stílust faktumnak tekinti. Empíriának. Valami olyasminek, ami a tárgyakon közvetlenül empirikus sajátosságokként leolvasható. És ehhez tartozik a historizmus gondolata. Azért nem akarok ebben most hosszasan bevenni, mert később még vissza fogok erre, amikor a különböző művészettörténeti paradigmákról fogunk beszélni, konkrét művel kapcsán, majd vissza fogok erre térni. Tényleg csak a legegyszerűbben akarom elmondani, hogy mi a különbség a historizáló történetírás és a történeti genealógia között. A historizáló történész az valahogy úgy jár el, hogy amikor Riegelre vonatkozik, úgy lehetne elképzelni, hogy veszi a különböző tárgyakat, mindegyiket külön-külön, mint műtárgyat beazonosítja. Ő egy muzeológus volt egyébként, nagyon nem véletlen, hogy a stílus történet a múzeumban jön. Muzeológus volt Riegel. Egy múzeumban, amelyik egy ilyen zagyva gyűjtemény volt, ez a Bécsi Iparművészeti Múzeum volt. A Bécsi Iparművészeti Múzeumban ráadásul Riegel a textil gyűjteménynek volt a vezetője, egy múzeum, amelyet képzeljék el, hogy a legkülönbözőbb fajta tárgyakat gyűjtenek össze azon az alapon, hogy mind az iparművészet részei. Tehát mindent, ami nem szobor, nem festmény, nem grafika, nem rajz, és nem épület, azt oda besulasztják. Most mit csinál egy stílus történész a múzeumban, egy ilyen heterogén múzeumban? Azt csinálja, hogy beazonosítja az egyes tárgyakat, a maguk eredete, keletkezése, időpontja, korszaka szerint, földrajzi helye szerint. Itt most művész neveket nem nagyon lehet erről beszélni, mert ez iparművészetben általában is ritkább, csak a kései kézműves iparművészetnek a kézműves kultusz idejénről ismerjük már mondjuk az olyan típusú iparművészeket, mint amilyen mondjuk Benvenuto Cellini volt, vagy az olyan típusú ilyen nagyon kifinomult ötvös művészeket, akiknek már fönnmaradt a neve is. De éppen általában az iparművészeti tájaknak ugye nincs, az alkotójuk általában többnyire névtelen marad. Ezeket a tájakat tehát szépen sorba rakja, és mint egy, nem tudom, ezt a múltkor elmondtam, de bocsánat, kérek, ha csapongok, mert nem emlékszem, hogy mit mondtam el a múltkor, hogy a stílus maga egy ilyen preparált tárgy a művészet történeti gondolkodásnak. Tehát azt meg kell határozni, hogy mit nevezünk egy tárgyon stílusnak. Erről nem beszéltem? Ugye egy tárgy, ami a kezemben van, mondjuk egy az Buda példámat az ebben a 200 éves parasztszékkel, egy ilyen tárgy, azt ugye be tudom azonosítani, még egyszer, mert ezt már többször elmondtam, hogy mint műtárgyat, az saját eredetével azonosnak tudom tekinteni. Föltéve, hogy minden adatot ki lehet rajta deríteni. Legyünk optimisták, és ez a tudományos technika fejlődés ez egyre pontosabban beazonosítható lesz. Amióta mondjuk létezik a C14-es karbon módszer, tehát a tárgyak, régi tárgyak, ugye tudják is még ezt a szén atom lebomlásának az idejével pontosan meg lehet szerves anyagoknak a korát határozni. Tehát ez a módszerrel pontosan be lehet azonosítani egy tárgy körülbelül mikor eredetű. Gondoljanak arra, hogy például a torinói leppelnek az eredetiségét azon az alapon cáfolják, hogy a C14-es módszerrel nem lehetett olyan régi, mint amilyennek akkor kellett volna lennie, hogyha valóban Jézusnak az alacsonásait kellett volna megörökítenie. És valami 12. század vagy 13. századra teszik annak a textíliának az eredetét, amelyen állítólag ez a kép fennmaradt mellékszál. De minden esetre megállapítható, jó esetben a modern technológia egyre inkább megállapítható, hogy tárgynak a valós eredeti keletkezési időpontja. A műtárgy keletkezési időpontja. Most, hogyha van egy ilyen tárgy a kezemben, mondjuk egy ilyen szék, és én a stílus történész szempontjából veszem tekintetbe, akkor el kell tekintenem ennek a tájnak mindenféle olyan tulajdonságától, ami nem a stílusa. Tehát el kell tekintenem a használati értékétől. Nem mint ülő alkalmatosságot fogom vizsgálni. Nem azt fogom vizsgálni, hogy hogyan ültek az emberek akkor, amikor 200 évvel ezelőtt ilyen széket használtak. Nem fogom tekintetbe venni mondjuk azokat a különböző népi eredetű vagy vallási eredetű szimbólumokat, amiket ráfaragtak, vagy ráírtak, vagy ráfestettek arra a tájra, hogyha tegyük föl, voltak rajta ilyesmik, nem tudom, éppen voltak 200 évvel ezelőtti parasztcégeket hogyan festettek, de lehet, hogy voltak rajta mindenféle szimbolikus. De ezt is figyelmen kívül kell hagynom. Mindenfélét figyelmen kívül kell hagynom. A használatra vonatkozóan a táj heterogenitására bonyolult összefüggésen, minden táj egy világ része, ezerféle dologban kapcsolódik a más tájakhoz és az emberi használathoz, amelyik létrehozta. Funkciókhoz tartozik, jelentésekhez, világokhoz, fantáziák, mindenfélehez tartozik. De ha engem a stílusa érdekel, akkor semmi más nem érdekel, csak a stílusa. A stílusnak pedig Riegel adott néhány nagyon szimpla, egyszerű alkotó részt, hogy miből áll a stílus. Közelnézet, távolnézet, haptikus, optikus, zárt forma, nyitott forma, ez már Wölfflinek a kifejezése, mindegy. A stílus történetnek vannak ilyen kategóriai, amelyekkel egy tájnak a stílusát megállapítja. Majd erre később ki fogok térni, most azért nem akarok belemenni, mert nem, ez most mellékszám, mi szempontunkban. Az a lényeg, hogy a stílus az valami olyan fix sajátossága a tájnak, ami leolvasható róla. Ilyen és ilyen és ilyen stílus alkotó tényezők alapján le lehet róla olvasni. Mit csinálok tehát? Semmi másról nem figyelek, csak ezekre a stílus alkotó tényezőkre. És akkor a művészet történetnek a tárgyát, a stílust fogom megkapni ebből a tárgyból. Ki fogom belőle, redukálom erre a stiláris aspektusára. Általában Riegel ugye a Stilfragenben többen diszítő művészeti motivumok. Úgy képzeljék, ez egy olyan könyv, amelyik csupa ilyen palmettás motivumoknak, meg hullámvonalaknak, meg ilyen arabeszkeknek a rajzolatait hasonlította össze stílustani szempontból. Megadott néhány ilyen szempontot, ami alapján stílus szerint meg lehet ítélni ezeket a diszítéseket, és ez volt a figyelmének a tárgya. Na most, ezeket a tárgyakat ezen az alapon, hogy egyrészt az eredetüket meghatározni, és ezért pontosan lehetett, hogy melyik mikor született és hol született. Továbbá mindegyikre redukálta a stílusára, úgy gondolta, hogy le tudja olvasni a stílus történetét, a stílus fejlődését a tárgyak egymás mellé rakása, egymás után rakása alapján. A tárgyak időrendje kiadja a stílusuk változásának a rendjét. Mi a művészettörténész dolga? Letapogatni ezt a folyamatot. Ezt pedig úgy csinálja a művészettörténész, hogy minden műtájra azonos módon néz rá. Tehát ránéz a 3000 évvel ezelőttire, meg a 2500 évvel ezelőttire, meg a 2000 évvel ezelőttire, meg a maira. Mindegyiket ugyanazzal az objektív hűvös tekintete, amelyre a stílus jegyeket le lehet írni. Föltételezi, hogy tud így ránézni minden tájra egységes, történetietlen pillantással. Historizáló módon írja meg a történetet. A történetet úgy írja meg, mint a dolgok történésnek, a stílus alakulásának a szimpla, önmagában vett történetét. A pozitivizmus, illetve a historizáló történetírásnak ugye a 19. században Németországban volt a központja. Híres nagy német történész, Ranke, talán hallották ma nevét. Ranke volt az, aki ennek az objektív történetírásnak volt a bajnoka, és neki az volt a jelmondata, hogy minden korszak egyformán közel van Istenhez. Tehát a történetben nincsenek a korszakok között, nincsenek értékkülönbség, nincsenek virágzások és hanyatlások, nincsenek jobb és rosszabb történelmi korszakok, csak történelmi korszakok vannak. A történésznek pedig, mint Istennek, minden korszakot a maga sajátosságai szerint kell megítélnie. És úgy kell végigmenni a történetnek, hogy nem elfogult valamilyen korszak, vagy valamilyen kultúra iránt. Historizál. Na, Riegel is historizáló volt ebben az értelmében. Neki az volt a Ranke mondatához hasonlítható bonmója a művészettörténetben, hogy a művészettörténésznek ne legyen ízlése. Ez azt jelenti, hogy a művészettörténész, ha van is neki ízlése, valami inkább tetszik, valami kevésbé, függessze fel. Nem tartozik a tudományra az ő privát vonzalma valami iránt. Minden kornak megvan a maga stílusa, minden stílust le kell írni, minden stílus része a folyamatnak, ezért egy jó történészhez minden korszak egyformán közel van. A történésznek az a dolga, hogy úgy nézzen a történelemre, mint ahogy Isten néz rá, vagyis mint egy fölülről egyenletes távolságból, és mint egy objektíve rögzítve azt, hogy mi történt. A genealógia egy tökéletesen más történet felfogás. A genealógia abból indul ki, hogy a tárgyak nincsenek egyformán közel hozzánk. A történész maga benne áll a folyamban. Az eredet kutatója az nem tudja úgy, megtalálni az eredetet, hogy fölébe repül a folyónak, és oda repül az eredethez. És ránéz az eredetre ugyanaz a pillantásra, mint ahogyan arra helyre nézett, ahonnan elindult. A történet egy folyam, amelyben benne állunk. Az eredet az visszamenés a múltba. A múlt egy mély kút, amelyben le kell ereszkedni. A múlt egy folyónak a torkolata felé való visszahaladás, visszamozgás. Ezt a mozgást végig kell csinálnunk, ezt az utat végig kell harcolnunk. Ami közel van, és ami távolabb van, az távolabb van. Ami távolabb van, oda másfajta nehezebb utak vezetnek, mint oda, ami közelebb van. A genealógia tehát az a történelmet egy olyan folyamatként észleli, amelyben a kutató benne áll. Amikor én esztétikai szubjektumként, a műalkotásként nézek egy régi műtárgyat, akkor az a műtárgy velem a múltból fölbukkanva az én saját jelenben kommunikál. Nem egy objektum, amely fölé repülök és megállapítom az objektív historizáló összefüggését a másik tárgyal, az egyik stílustörténeti etapnak a másik stílustörténeti etapval összefüggését, hanem ez egy személyes találkozás a múltnak az a darabjával, amelyel szembenézek. És ebben a személyes találkozásban nekem le kell küzdenem azt az időbeli távolságot, amik az ő eredete és az én jelenem között van. Ezt neveztem az ebben a hatástörténet vagy utóélet szerepének a genealógiai szemléletben. A műalkotásoknak ebben az értelemben mindig, ha szabad így mondanom, mindig közvetett eredetisége van csak. A műalkotás nem egy időn és téren kívüli történeti pillanatban rögzül úgy, ahogy van. Amikor én ma, 21. századi emberként bemegyek egy múzeumba és szembetállom magam egy Leonardo festménnyel, akkor az én pillantásom és a Leonardo kép tárgyi faktuma között 600 év differencia működik. Ha megfeszülök, sem tudom úgy nézni rá, mintha én ne 600 év későbbről néznék rá. Minden pillantásomban ott működik 600 év eltelt kultúrtörténete, az a rengeteg minden dolog, ami azóta a képekkel történt. És ezért lehet, hogy olyan dolgokat fogok rajta észrevenni, amelyeket 500 évig senki nem vett észre. És lehet, hogy rengeteg olyan dolgot fogok egyáltalán nem észrevenni, amit 500 évig mindenki észrevett. Mert módosul az észlelés, módosul a reflexió, módosulnak a szükségletek, módosulnak a befogadásnak a feltételei. A műalkotás történeti létező. A műtárgy egy történeti faktum, a műalkotás meg a történelmi időben van. Ontológiailag ez a történelmi időhöz tartozik. Nem lehet ebből az időből kiszakítva interpretálni. Ebből az is következik, hogy a stílustörténeti, művészettörténeti paradigmában, a stílustörténeti paradigmában a műalkotás fogalmát nem is lehet interpretálni, értelmezni. Igazából nem tud a műalkotással mit kezdeni. Tulajdonképpen a stílustörténet nem csinál más, mint hogy a műalkotás esztétikai tapasztalatát megpróbálja faktumként faktualizálni, empirizálni, mint egy objektív tárgyi tulajdonságát tenni azt, ami egyébként egy történelmi találkozás. Nem tudom, hogy érthető-e. Ez is a paradigma a különbségéhez tartozik. Tehát egész más észjárás kell az egyikhez, mint a másikhoz. Ugye mostanáig semmi másról nem beszéltem, megpróbáltam megkülönböztetni egymástól a műtárgy és a műalkotás fogalmát. Az a hipotézisem, azt szeretném rögzíteni, mint a saját személyes meggyőződésemet, hogy a műtárgyról való beszéd az, amiről itt beszélek, tehát hogy hogyan lehet a műtárgyat beazonosítani, milyen szempontjaink lehetnek. Az előbb elmondtam a módszereket, tehát datálás, attribúvás, mérjás. Ugye mikre kell figyelni? Méretekre, nyersanyagokra, földrajzilag különböző fajta nyersanyagok. Más, ugye egy műtárgynak az eredetéről nagyon sok mindent árul el, hogy mondjuk például milyen minőség, mondjuk egy régészeti tárgy, vagy mondjuk egy terrakota szobornak az eredetéről nagyon sok mindent árul, mondjuk annak az agyagnak a minősége. Bizonyos típusú agyagokat nem bányásznak, vagy nem tudtak elszállítani olyan messzire, hogy ne ott kelljen születni, ahol ezt az ilyen típusú anyagokat egyáltalán meg lehet természetes módon találni. Egy sor ilyen azonosító jel van, aminek a segítségével a műtárgyat mint műtárgyat tudjuk rögzíteni. Ilyenek a technikák ismerete, borzasztó lényeges dolog. Egy muzeológusnak nagyon pontosan kell tudnia, hogy miféle módon lehet egy anyagot megmunkálni. Milyen eszközöket, milyen technológiai módszereket alkalmaztak a megmunkálásnál. Milyen szerszámokat dolgoztak, mikor milyen szerszámokat dolgoztak, mikor milyen nyom, milyen szerszám jelenlétére utal. Honnan lehet azt tudni, hogy abban a korszakban, amikor a föltetek datálják a tárgyat, létezett ilyen szerszám? Egy csomó ilyen kérdés van, aminek a segítségével ezt a munkát el lehet végezni. Ide tartozik az állag problémája. Beszéltem az előbb is már érintőlegesen az állag, hogy a műtárgyak azok ugye romlékonyak is. Fönn is maradnak, meg romlékonyak is. És nem csak, hogy romlékonyak, tehát nem csak, hogy a természetes idő pusztítja őket, hanem a történelem is pusztítja őket, átalakítja őket, újra felhasználják őket, beépítik, átdolgozzák, átfestik, kiegészítik, rekonstruálják, itt mi mindent lehet erre csinálni, ami mind ugye történeti kritika tárgyává kell, hogy tegye, és ez, erre mondtam az a proveniencia kutatását, ami ilyesmiket is tartalmaz. A műtárgyak beazonosításához természetesen vannak írott források. A művészettörténeti munka fontos része az, hogy keressünk az adott tárgyhoz tartozó lehetséges írásos említéseket, akár a művész, akár az adott társas közösség, városi levél, tehát nem tudom, hol őriznek ilyen típusú okiratokat, amelyek egy-egy tárgynak az időbeli beazonosítását, illetve az attribuálását lehetővé teszik. Van egy sor írásos forrás. Van egy sor olyan jel, típus egy-egy műtárgyon, amelyel speciális szaktudományok foglalkoznak. Ilyen az epigráfia. Nagyon fontos tudom az epigráfia. Tehát ahol tárgyakra feliratok, szövegek vannak fölírva. Mikor, milyen típusú szövegeket szoktak volt írni a tárgyakra? Milyen betűket használnak? Milyen módon vannak fölírva? Milyen kalligráfiával? Milyen kézírás? Milyen típusú műveltségi rétegbe tartozik? Ezt le lehet olvasni az epigráfiai jegyekből. Tehát ez egy külön tudomány, az epigráfia. A írás tudomány tulajdonképpen. Ugye ott van a heraldika, tehát címertan. Hogy nagyon nem mindegy, hogy mikor milyen tárgyakat és milyen címeket helyeznek el, tárgyakon, épületeken, szobrokon vagy bárhol. A szragisztika, a pecsétkutatás, nagyon érdekes dolog. A pecséteknek megvan a saját kultúrtörténetük, mikor milyen nyomó anyagokat használtak, mikor milyen nyomó dúcokat használtak, hogyan faragták meg őket, milyen feliratokat használtak benne, milyen heraldikai jegyeket használtak, és így tovább, és így tovább. És hát ugye ott van az egész tájtörténet, öltözködés, fegyver, bútor, egy csomó olyan dolog, tehát hogy mondjuk látok egy képen, vagy festményen valamilyen tájat lefestve, vajon mikor használtak ilyen típusú íróasztalokat, mikor használtak ilyen típusú, vagy hol használtak ilyen típusú, mit tudom én, a képen látható lefestett, nem tudom, üvegedényt mondjuk. Abban lehet arra következtetni, hogy mikor készületett, honnan eredetett a kép, milyen kultúrkörben használtak ilyen típusú tárgyakat, milyen kultúrkörhöz tartott az ilyen tárgyakat használ lefestőkép, és így tovább, és így tovább. Ezek mind olyan segédtudományok, amelyek abban segítenek, hogy a műtárgynak ezt a szimpla beazonosítását, ami nagyon komplikált és nagyon bonyolult munka tud lenni, de alapvetően tudományos értelemben ez mégis egy szimpla dolog, mert a puszta eredetet rögzíti, és a tárgyat a saját eredetével azonosként határozza meg. Egy muzeológusnak tulajdonképpen elég azt mondani, ha én megmondtam, hogy ez a tárgy itt és ekkor, ennek és ennek a révén készült, és bizonyítékaim vannak, és publikálom a tárgyat, ez egy nagyon komoly tudományos teljesítmény, akkor tudományos eredményt ért el, és nem kellett megkérdezni, hogy ez miért művészettörténet. Következő alkalommal rá fogok térni a stílus problémára, amit most részben elkezdtem, csak így pezegetni kicsit pontosabban, és rá fogok térni arra a kérdésre kicsit konkrétabban, hogy a stílus kritikában is már képeket is fogok mutatni, és elnézést kérek, hogy ma ezt ma nem tettem meg, mik azok a módszerek, amelyekkel még mindig a műtárgybeazonosításnál már a művészettörténeti munkához közelebb eső vizuális tapasztalatokat is lehet gyűjteni. Köszönöm a türelmüket!
Elhangzott Rádióegyetem. Művészettörténeti kutatási módszerek. Rényi András, bevezetés a művészettörténetbe. Az ELTE BTK-n 2010. február 25-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.